Mózes első könyve 46. fejezet. Útnak indult tehát Izrael minden hozzátartozójával együtt, és amikor Beer-Sebába ért, áldozatokat mutatott be atya Izsák istenének. Sátrakban éltek, így hát összeszedték a sátraikat, és minden ingóságukat az Egyiptomból küldött szekerekre rakták. Egyiptom felé indultak, elhagyták Hebron térségét, és Beer-Sebába értek. Beer-Seba a puszta szélén található. Ez Kánaán földjének a pereme, az ígéret földjének a legszélső pontja. Ha elhagyjuk Beer-Sebát, akkor már a sivatagba kerülünk, a pusztaságba. Beer-Seba sok emléket idézett fel Jákob számára. Itt nőtt fel, itt töltötte a gyermekkorát, itt lakott Ábrahám nagyapjával és Izsákkal az apjával. Ők oltárt építettek Beer-Sebában, és Jákob áldozatokat mutatott be azon az oltáron. Valószínű, hogy ekkor ő már 130 év körül járhatott. Ennyi idősen szekéren utazni nem lehetett valami kényelmes dolog. Ugyanakkor pillanatnyi érzelmektől indítatva döntött az egyiptomi utazás mellett. Meghallotta, hogy József életben van, és annyira vágyott a vele való találkozásra, hogy így szólt. Elmegyek, megnézem a fiamat. De előtte nem kérdezte meg az urat, nem igazán kereste Isten akaratát. Ezek után lehet, hogy emlékezni kezdett arra, hogy Isten hogyan szólt Ábrahámhoz és apjához Izsákhoz a 26. fejezetben, akik az éhínség elől Egyiptomba akartak menni. De az Úr azt mondta akkor, hogy ne menjetek Egyiptomba. Így aztán elkezdett azon gondolkozni, hogy vajon Isten akarja-e, hogy most menjek. Lehet, hogy meg kellene kérdezzem az Urat, hogy menjünk-e vagy se. Nem szeretnék Isten akarata ellenére menni, még akkor sem, ha a szívem odahúz. Ezért áldozatokat, és itt többes számról van szó, tehát áldozatokat mutatott be apja Izsák istenének. Az Ószövetségben három alapvető áldozati fajta létezett. A vétek áldozat, amikor egy állatot áldoztak Istennek. Előtte a kezüket az állat fejére tették, bevallották vétküket, amely így átszállt az állatra, majd megölték az állatot, és Istennek ajánlották vétek áldozatul. Mindez azért volt, hogy Istenhez mehessenek, így az ajtó ismét nyitva állt az Istennel való közösségre. A Biblia azt mondja, hogy a bűn zsoldja a halál. A vétkező ember meg kell haljon. Ez egy lelki halál, elválasztódás Istentől. Ha tehát egy ember Istenhez szeretne visszatérni, akkor az első dolog az, hogy az életében rendezve legyen a bűn kérdése. Az Ószövetségben tehát a vétek áldozat esetében a bűntudat az állatra szállt, és így ismét Istenhez jöhettek az emberek. Az Új Szövetségben Jézus Krisztus magára vette a mi bűneinket, ő lett a mi áldozatunk, és helyettünk halt meg. Mindnyájan tévelyektünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta, de az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűnéért. Mert aki nem ismer bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Jézus tehát a mi vétek áldozatunk. Ő magára vette a mi bűneinket, és az Istennel való közösséget ismét lehetővé tette számunkra. Ha pedig a világosságban járunk, ahogyan ő maga is a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő fiának a vére megtisztít minden bűntől. Ez az Istennel való közösség Jézus Krisztus vétek áldozatán keresztül lehetséges. A második áldozatfajta az égő áldozat volt, amely tulajdonképpen az odaszánás áldozatát jelentette. Hogy odaszánom az életemet Istennek. Hogy alárendelem magam Isten akaratának és tervének. Jákob akarata, szívének vágya az volt, hogy elmenjen és találkozzon a fiával, Józseffel, de vajon Isten akarata is ez volt? Ezért volt az égő áldozat, hogy Uram, szeretném alárendelni az akaratomat a te akaratodnak. A harmadik fajta áldozat a béke áldozat volt, amely esetében a bárány zsírját elégették, és a többi részét pedig helyben elfogyasztották. Az elégetett kövérje Isten része volt, a többit pedig a vele való közösségben fogyasztották el. Olyan ez, mintha egy asztalnál ennék Istennel, és megoszthatnánk az eledelünket egymással. Ez közösségi áldozat volt, Istennel voltak közösségben, miközben megnyitották a szívüket Isten előtt egy gyönyörű együttlét során. Jákob tehát felajánlotta az áldozatokat. Isten pedig szólt Izraelhez éjszakai látomásban, és ezt mondta. Jákob, Jákob! Ő így felelt. Itt vagyok. Miután sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a próféták által, ezekben a végső időkben a saját drága fia által szólt. Akkoriban Isten közvetlenebbül foglalkozott az emberekkel. Te mit gondolnál, ha az éjszaka közepén azt hallanád, hogy Isten a neveden szólít? Hát az nagyszerű volna. Jákob, Jákob! Most viszont Isten Jézus Krisztuson az ő igéjén keresztül szól hozzánk. Ez nem zárja ki azt, hogy Isten víziókon keresztül szóljon hozzánk. Szerintem ez ma is lehetséges. Azt sem zárja ki, hogy Isten álmunkban szólítson meg minket, és az írások szerint Isten az utolsó napokban minden élő emberre kijönti majd az ő szent lelkét, a fiatalok víziókat fognak látni, az öregek pedig álmokat fognak álmodni. Nekem tudtommal még sosem volt lelki fontossággal bíró álmom. Voltak nagyon furcsa álmaim, de ezeket a vacsorára megevett hagymás hamburgerekre fogtam. Ezek az álmok nem igazán bírtak nagy szellemi jelentőséggel, de voltak olyan vízióim, amikor hirtelen valami láthatóan megjelent a szemem előtt. Amikor koronán laktunk, egy motel és egy irodaház építkezésén dolgoztam vállalkozóként fent a hegyekben. Sokat kellett utazzak, mert biblia tanításaim voltak koronában. Esténként leüttem, hogy tanítsak, másnap reggel pedig korán keltem, és visszamentem fel a hegyre, hogy dolgozzak az építkezésen. Akkoriban a koronai rádióban volt egy műsorom. Miközben reggel vezettem a munkahelyemre, hallgattam a műsoromat, hogy javítsak rajta, de idővel az autórádióm egyre rosszabbul szólt. Annyira sisterget, hogy már alig hallottam valamit. Egy reggel, amikor éppen lehajtottam egy főútról, már annyira sisterget, hogy semmit sem hallottam. De uram, azért kell ezt a hosszú utat megtegyem, hogy taníthassam az ígédet, és útközben az egyetlen értelmes dolog a rádióhallgatás. Utálom az időt pazarolni. Hát mi baja ennek a süket rádiónak? És ekkor következett a látomás. Azt láttam, hogy egy kis kábelvégződés meglazult, és már éppen csak, hogy érintkezik. Félreálltam az út szélére, felnyitottam a csomagtartó fedelét, befeküdtem a csomagtartóba, hogy lássam a hátsó hangszóró csatlakozását. És lám ott volt az a kis kábelvég meglazulva, pontosan úgy, ahogy korábban elképzeltem a lelki szemeimmel. Összeillesztettem, visszaültem a kocsiba, és a rádió kristálytisztán kezdett szólni. Aznap nem gurultam, hanem úsztam a hegyre felfelé. Isten szólhat hozzánk látomásokon és álmokon keresztül is. Manapság mégsem ez az általános módszer. De abban az időben ez így volt. Akkor még nem állt rendelkezésükre a teljes írások kinyilatkoztatása, mint manapság. Tehát egy éjszakai látomásban hallotta, hogy a nevén szólítják. Jákob, Jákob! De ez a régi neve volt, mert Isten egy új nevet adott már neki. Figyeljük meg, hogy azt mondja, Izrael útnak indult, Bersebába ért, és Isten szólt Izraelhez. Az új neve Izrael, amelynek jelentése Isten által vezetett, Isten hercege. De Isten nem az új nevén szólítja meg. Vajon miért? Mert Jákob a régi énje szerint cselekszik. A Jákob név sarokfogót jelent, aki úgy megy el melletted, hogy rálép a sarkadra, aki megragadja a sarkadat. Ő az ügyeskedő, a hitegető, aki a saját törvényei szerint él. És Isten a régi nevén szólítja, Jákob, és meg is ismétli azt, Jákob. Valószínűleg azért, hogy felhívja a figyelmét arra, hogy nem az új természetének megfelelően cselekszik, hanem a régi szerint. Jákob már 35 évvel ezelőtt kapta ezt az új nevet, és lám csak, még mindig mit cselekszik. Annak ellenére, hogy újjászülettünk, a lélek szerint élünk és új életet élünk Krisztusban, mégis velünk is gyakran előfordul, hogy a régi természetünk szerint cselekszünk. És ez szomorú. Szomorú, amikor a régi énem szerint azt gondolom, hogy tudom, hogy mit kell tegyek. A feleségem szokta mondogatni, hogy sosem szeretne az ellenségem lenni, mert nagyon ördögi ésszel akarok bosszút állni. Jól ki tudom találni, hogy miként érjem el, amit akarok. A főiskolán a havereim esténként mind az én szobámba gyűltek össze, és azt kérdezték, hogy na most mit csináljunk? Én voltam az ötletember, és ez a régi természetem gyakran akar a felszínre törni. Ha valaki valamit tesz ellenünk, általában így szólok a feleségemhez. Én meg ezt is ezt fogom tenni. mert a régi természetem szeretne visszavágni. De Istennek hála, az új természetem azt mondja, hogy felejtsd el, ne is gondolj rá. Mi fog ezzel változni? Néha mégis a régi természetünk szerint válaszolunk. Az első reakciónk gyakran test szerinti, amíg a lélek meg nem szólal, hogy ugyan már, nyugodj le, semmi értelme. Jól van, uram. Jákob, Jákob. Ő pedig így felelt, itt vagyok. Ekkor azt mondta, én vagyok az Isten, atyádnak Istene, ne féle menni Egyiptomba. Ez a parancs arra utal, hogy ezért állt meg. Megijedt. Isten pedig azt mondja, hogy ne félj lemenni Egyiptomba, mert nagy néppé teszlek ott. Isten azt ígérte Ábrahámnak, hogy olyan sok leszármazottja lesz, hogy meg sem lehet majd őket számolni. Isten azt ígérte, hogy egy nagy nemzetet teremt. Ezt az ígéretet tette Izsáknak is, és most Jákobnak is megismétli. Nagy néppé teszlek ott. Én megyek veled Egyiptomba. Isten jelenlétének ígérete ez. És én is foglak visszahozni. Tehát nem egyirányú útra szól a jegyük, hanem oda-vissza. József keze fogja majd le a szemedet. Tehát Isten ígéretei, veled leszek, nagy néppé teszlek ott, ismét visszahozlak, és József keze fogja majd le a szemedet. Ez utóbbi kifejezés a halálra utal. Amikor valaki meghal, rendszerint nyitva marad a szeme. Ilyenkor a szemhéját lehúzzák a szemre, és néha egy kis vattát is rátesznek, hogy úgy maradjon. Ez az utolsó dolog, amit a szeretteidért tehetsz. József ott lesz, amikor eljön a halál ideje, ő veled lesz, és így módon fog szolgálni neked. Érdekes, hogy amikor az emberek érzik haláluk közelettét, gyakran kérik, hogy szeretteik és a hozzájuk közelállók mellettük legyenek, amik haldokolnak. Biztos, hogy Jákob kívánsága is kétségtelenül az volt, hogy József fia ott legyen a halálos ágya mellett, és Isten ezért biztosítja őt arról, hogy ez így is lesz. Ő lesz az, aki a szemére húzza a szemhéját. Elindult tehát Jákob Bersebából. Izrael fiai föltették apjukat, Jákobot, meg a gyermekeket és az asszonyokat a szekerekre, amelyeket a fáraó küldött, hogy elvigyék őt. Elvitték a jószágokat és a szerzeményüket, amit Kánaán földjén szereztek, és elmentek Egyiptomba. Jákob és vele együtt minden ivadéka. Így hívták Izrael utódait. Ezeket most nem fogom felolvasni, hiszen itt Jákob fiainak neveit olvashatjuk. Először azokat, akik Leától születtek, itt néha az unokák szerepelnek a felsorolásban, utána Zilpá fiait, aki Leá szolgálója volt, és ezek gyermekeit, majd a 19. versben Ráhel két fia, József és Benjámin szerepel az ő gyermekeikkel. Érdekes, hogy Benjámin elég termékeny fickó volt. 10 fia született. Az is érdekes, hogy legtöbbször meg sem említik a lányokat. Egyedül csak Dina neve szerepel, mert ő már egy korábbi történetben is szerepelt. Aztán említésre kerül egy lányunoka is, de kétségtelenül sokkal több lányuk is volt, azonban abban az időben a lányok nem számítottak. Ma viszont annál inkább. Jákobbal összesen 60-an mentek be Egyiptomba, akik őtől származtak. Azaz minden leszármazottja, kivéve a lányokat. És a fiainak a feleségei összesen 66-an. Józsefnek pedig 2 fia született Egyiptomban. Jákob egész házanépe, amely Egyiptomba ment, 70 lélek volt. A 70 egy olyan kerek szám, amely gyakran kapcsolódik Izraelhez valamilyen formában. Ez Izrael esetében egy szimbolikus szám. Érdekes, hogy Mózes 70 vént jelölt ki arra, hogy Izraelt felügyeljék. Később Jézus is 70 tanítványt küldött ki, hogy Izrael házának szolgáljanak. Dániel könyvének 9. fejezetében az angyal ezt mondta. 70-szer 7 év van kiszabva Izrael népére. A 70-es szám tehát gyakran függ össze Izrael házával. És az is lehet, hogy amikor Jézus azt mondta Péternek, hogy 70-szer 7-szer is meg kell bocsáss, akkor arra utalt, hogy Isten az ő szeretetében még mindig megbocsátana Izraelnek, ha hozzáfordulna és kérné bűne bocsánatát, akár 70-szer 7-szer is megbocsátana neki. Isten azt mondta, hogy nagy nemzetté teszi őket. 400 évvel később pedig 600 000 20 év fölötti férfi jött ki Egyiptomból. A Mózessel kijövő nemzet nagyságát 1.600.000 és 2.000.000 közöttire becsülik. Isten 400 év alatt hatalmas nemzetté tette őket. Mondhatod, hogy ez lehetetlennek tűnik. Nos, ha Jákob életkorát veszed alapul, megnézed, hogy hány éves volt, amikor megházasodott, és hány volt, amikor Egyiptomba mentek, a leszármazottainak a száma alapján kiszámítható, hogy a családban évente 6%-os átlag növekedés volt. Ha 100 embert veszel alapul, és évente 5%-os növekedéssel számolsz, 225 év alatt több mint 2.000.000-ra nőne meg a számuk. Így 400 év alatt igen valószínű a dolog, mondhatni nehézségek nélkül. Ezt exponenciális növekedésnek hívják, és ilyen körülmények között egy idő után gombamód szaporodtak. A sok 5% összeadódik, és hatalmas növekedésnek indul. 70-en mentek le, és 400 év múlva, tehát 600.000 20 évnél idősebb férfi jött vissza. Jákob Júdát küldte maga előtt, aki korábban önként vállalkozott, hogy Benjamin helyett ott marad. Júda egyre inkább vezető szerepet foglal el a családban a testvérei között. Úgy néz ki, hogy sokkal felelősségteljesebb, mint a többiek. Rúben olyan instabil, mint a víz. Simon nagyon lobbanékony, így tehát Júdát küldi előre, hogy értesítse Józsefet, hogy útban vannak, és hogy Gósen földje felé irányítsa őket. Gósen a Nílus deltájában található. Termékeny föld volt, és Józsefék ide szándékoztak letelepedni. Gósen területének nagysága körülbelül 2200 négyzetkilométer. Így érkeztek el Gósen földjére. József befogatott a kocsijába, és Gósen bement apja Izrael elé. Amikor meglátta, a nyakába borult, és sokáig sírt a nyakába borulva. Itt egy érzelemdús, mondhatni drámai jelenet. Ez az a József, akit Jákob annyira szeretett, és azt hitte, hogy már régen meghalt. Egyszer így is kiáltott fel. Minden ellenem van. Mert nem ismerte Isten terveit. És most ott sírnak és ölelkeznek, és több ez már, mint amit Jákob el tudott képzelni. A fiam, akit halottnak hittem, nem csak hogy él, de most itt láthatom a saját szememmel. Ez egy gyönyörű, elbűvölő jelenet. Izrael azt mondta Józsefnek, most már meghalhatok, mert megláttam arcodat, hogy még élsz. József ezután azt mondta testvéreinek és apja háza népének. Elmegyek és hírt viszek a fáraónak. Megmondom neki, hogy testvéreim és apám háza népe, akik Kánaán földjén voltak, megérkeztek hozzám, és ezek az emberek jó pásztorok, mindig jó szágtartó emberek voltak, és elhozták juhaikat, marháikat és mindenüket. Azért, ha a fáraó majd hivat titeket és megkérdezi, hogy mi a foglalkozásotok, ezt mondjátok. Jó szágtartó emberek voltak a te szolgáid, ifjúkoruktól fogva mindeddig. Mi is, meg atyáink is. Így majd letelepedhettek Gósen földjén, mert az egyiptomiak utálatosnak tartanak minden jó pásztort. És valóban az archeológusok által feltárt egyiptomi művészi alkotásokon a pásztorok nagyon csúnyán néznek ki, és legtöbbször sánták. Az egyiptomiak megvetették őket. Ebben az időben Egyiptom a világ legfejlettebb kultúrájával rendelkezett. Itt pedig egy csapat vidéki paraszt érkezik erre a különleges kultúrával bíró területre, ahol lenézték a pásztorokat. Utálatosak voltak számukra. Semmilyen közösséget nem akartak vállalni velük. Kétségtelenül Istennek az volt a terve, hogy távol tartsa őket az egyiptomiaktól, ezért engedte meg, hogy idővel az egyiptomiak szívében kifejlődjön ez az érzés a pásztorokkal szemben, így megakadályozván a vegyes házasságokat és a keveredést. Isten tisztán és külön tartotta ezt a nemzetet, annak ellenére, hogy Egyiptom földjén éltek. Máskülönben a fáraó ezt mondhatta volna. Gyertek ide közénk! És akkor a két nép összekeveredett volna. Bizonyára Izrael családját felszippantották volna az egyiptomiak, és ezzel véget is ért volna a történet. Ahhoz azonban, hogy a messiást ebből a nemzetből hozza el, Isten elkülönítette ezt a népet, és az egyiptomiak szívére utálatot támasztott a pásztorokkal szemben. József pedig ezt mondta. Nézzétek, fiúk! Amikor a fáraó megkérdezi, hogy mivel foglalkoztok, csak mondjátok neki, hogy pásztorok vagyunk. Ez majd kedvét szegi, és nektek megmaradhat ez a földetek. Örülni fog, hogy ti itt Gósenben telepedtek le.